Változatok világvégére. A muszlimok nézete. A világvége nehezen megfogható szó. Mikor és hogyan jön el a világvége? Nem csak a tudományos és a vallási értelmezésben lehetnek eltérések, de a szó értelmezésében is. Melyik világnak a vége? Az univerzum, a kozmosz vége? A földbolygó vége? A földi élet vége? Globális katasztrófa? Az emberi faj kihalása? A történelem vége? Vagy az egyén halála? És vége egyáltalán a vég? Valaminek a vége egyben lehet valami másnak a kezdete is. Feltámadás és újjászületés? Vagy csak változás? Új Jeruzsálem vagy új ősrobbanás? Vagy nem is lesz világ vége? That lives on earth.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine.
Meg annyi értelmezése a világ végének, melyet van, aki vár, és van, aki fél tőle. De sem geológus, sem teológus nem tudja, mikor és hogyan következik be. A tudomány oldalán az elméletek, a vallás oldalán a különféle egyházak dogmái vagy értelmezései foglalkoznak a kérdéssel. Úgy tartják, hogy Isten, vagy tetszés szerint az örökkévaló, vagy a sors útjai kifürkészhetetlenek. Az ember viszont kíváncsi. A kifürkészhetetlen utak legvége, talán nem is a legvége, csak egy fontos fordulópontja. Megkérdezhetünk akárhány embert, biztos választ senki sem tud adni a világ vége kérdésére. Sorozatunkban mi se tudunk többet, mint felvillantani néhányat a válaszok közül, amelyek az emberi kultúra és civilizáció évezredes alakulása során születtek. Milyen lesz a világ vége? Egy bölcsész egyetemista válasza szerint olyan, amilyen világ végében hiszel. A most következőkben a muszlimok válaszát mutatjuk be.
Sulok Zoltán vagyok, a Magyarországi Muszlimok Egyházának a vezetője, Magyarországi Muszlimok Egyházának az elnöke. Mi muszlimok abban hiszünk, hogy az Isten megteremtette ezt a világot, tehát az egeket és a földet, és minden teremtményt, aki benne él. És ennek a világnak egyszer lesz vége, tehát hogy volt kezdete, lesz vége is, és utána az Isten életre kelti a teremtményeit, és következik az elszámolás, ez az ítéletnap, és akkor az emberek, meg a dzsinnek cselekedeteik szerint jutalmat kapnak, vagy büntetést, hogyha jutalmat kapnak, akkor a paradicsomba kerülnek, ahol örökké fognak időzni, hogyha büntetést kapnak, akkor a pokolba kerülnek, és örökké ott fognak időzni. Tehát ez az ítéletnap az iszlám hitnek a hit hat pillére közül az egyik. Tehát hit az ítélet napjában. Tehát mi hiszünk benne, hogy ez a nap el fog jönni, és valóság, hogy az Isten ígérete igaz. Az ítélet napjának vannak jelei, amik megelőzik, tehát amiből az emberek tudnak következtetni arra, hogy ez az ítélet nap közeledik hozzánk. Itt az iszlám tudósai két részre bontják ezeket a jeleket. Vannak kis jelek, Tehát ezekről az iszlám forrásaiból, a Koránból és a Szunnából értesülünk, és ezek közül, a kis jelek közül már bizonyos jelek teljesültek. Bizonyos jelek még nem teljesültek, de a kis jelek nagyon sokan vannak. Vannak a nagy jelek, 10 nagy jelről tudunk összesen, és ez a 10 nagy jel közül még egyik sem következett be, de hogyha valamelyik bekövetkezik, akkor ezek már gyorsan fognak egymás után jönni. A kis jelek közül csak néhány példát említenék meg. Az egyik kis jel, Mohamed proféta béke legyen vele, eljövetele. Mert hitünk szerint ő utána az ítélet napig már nem jön több proféta. Tehát ez is mutatja, hogy az ítélet nap közel van. A kis jelek közül egy másik, hogy az emberek jobban szeretik a kutyák nevelését, mint a gyermekek nevelését. Ezt a nyugati világban is tapasztalhatjuk, hogy az emberek szívesebben tartanak kutyát, mint a gyereket nevelnének. A következő a kis jelek közül, hogy a szegény pásztorok magas házakat építenek. Tehát ez Arábiára vonatkozik, ahol tényleg szegénységben éltek az emberek, és most napjainkban látjuk, hogy hirtelen meggazdagodtak, és tényleg magas házakat építenek, tehát elég gondolni mondjuk az Emirátusokra, vagy bármelyik gazdagabb országra, tényleg rendkívül magas házakat látunk. Szintén kis jel, hogy összezsugorodik a távolság és az idő. Tehát napjainkban a gyorsuló világban ezt tapasztalhatjuk, az információ áramlás, az utazás, tehát a Földet megkerülni már egy nap alatt is lehetséges, vagy néhány óra alatt, tehát űrhajóval. Tehát ezek mind-mind a kis jelek közül valók. További kis jel, hogy a nők száma növekszik, tehát aránya növekszik a férfiakhoz képest. Tehát bizonyos országban tényleg nagyon szélsőséges arányeltolódásokat figyelhetünk meg, és még nagyon sok kis jel van. A nagy jelek a sorrendjéről, tehát ez vitatott a tudósok körében, tehát nem lehet pontosan tudni, nem tudjuk, hogy melyik fog először bekövetkezni, de azt tudjuk, hogy van egy a nagy jelek közül, amikor már, hogyha ezt az ember látja, akkor nincs lehetősége visszatérni az Istenhez. Mert ugye a jelek azért vannak, hogy az emberek gondolkodjanak, és próbáljanak változtatni az életükön, próbáljanak jobbak lenni, készüljenek föl a nagy utazásra, a halálra, az ítélet napjára, térjenek vissza az Istenhez. De amikor ezt a nagy jelet látják, amit mindjárt mondani fogok, akkor már nincs az Istenhez visszatérés. Mert akkor már mindenki számára nyilvánvaló, hogy jön az ítélet nap.
Tehát ez azt jelenti, hogy ha első nagy jel megjelenik, akkor már nem halnak meg többen?
Nem az első nagy jel, amikor a nagy jelek közül az egyik, amit mindjárt mondani fogok, megjelenik, akkor már nincs visszatérés az Istenhez. Mármint úgy, hogy az ember nem lehet, tehát aki hitetlen volt, vagy tagadta az Istent, hiába tér vissza az Istenhez, az Isten nem fogadja el tőle. Az emberek meghalnak. Mert az emberek meghalnak az ítélet nap előtt, és lesz, aki az ítélet napján hal meg, amikor az Isten minden teremtménye elpusztul. De az emberek meghalnak, tehát ez nem befolyásolja az embereket. Tehát itt, amikor az Istenhez való visszatérésről beszélek, én azt értem alatta, hogy az ember, aki mondjuk tagadta az Istennek a létét, vagy tagadta az Istennek a jeleit, vagy nem úgy hitt, ahogy az Isten mondta, hogy higgyünk, tehát akkor már nincs lehetősége megváltozni. Mert hiába változik, az Isten már nem fogja tőle elfogadni. És ez a nagy jel, amit most mondok, hogy a nap nyugatról fog felkelni. Tehát ez most, hogy hogyan fog történni, ezt nem tudjuk, de amikor az emberek ezt fogják látni, hitünk szerint, akkor már mindenki számára világos lesz, hogy itt valami nagy dolog fog történni, de ekkor már az Isten nem fogja elfogadni a bűnbánatot.
Tehát ez azt jelenti végül is, hogy amíg az első nagy jel meg nem jelenik, addig az emberek a hitükre voltak hagyatkozva abban, hogy valóban létezik mondjuk Isten. De ha már erről meggyőződhetnek, akkor utána már ne gondolják meg magukat. Hogy
hát igen, de ez ugyanez, mint tehát az iszlám azt mondja, a halál is ugyanez, mert akik mondjuk az ítélet nap előtt halnak meg, tehát számukra az ítélet nap a halálukkal kezdődik. Amikor az ember meghal, bemegy a sírba, és a sírba már nem tud cselekedni. Tehát az van neki, amit az életében összegyűjtött, ami jó cselekedetet megszerzett, amit bűnt megszerzett, az van neki. És a sírban ezen már nem tud változtatni, ő már csak vár az ítélet napjáig. Tehát, hogy lényegében a cselekvő képessége az embernek akkor ér véget, hogy vagy ha meghal, vagy ha a nagy jelek közül eljön az, hogy a nap nyugatról kel fel, akkor ő már nem tud a sorsán változtatni. Tehát onnantól kezdve már az ő számlája lezáródott, tehát meghúzták a vonalat, és utána már az elszámolásra vár. És a nagy jelek közül ugye van még 9 másik nagy jel. Ezek közül az egyik nagyon fontos, hogy van két nép, a Gog és Magog, tehát az arabul a Jágyúgy, Mágyúgy, tehát ők el fognak jönni, és sok pusztítást fognak végezni a Földön, ez egyik jel.
Erről tudjuk, hogy ők kicsodák, micsodák?
A Koránból annyit tudunk az Istentől, hogy régen volt ez a Jágyúgy, Mágyúgy, tehát Gog és Magog, akik sok romlást okoztak a Földön, és volt egy igazságos király, a Dzulkarnein, és ő bezárta őket egy gáttal. Ez valahol keleten, de nem tudjuk, hogy hol van, de teljesen be vannak zárva, és ők nem tudnak onnan kijönni, csak az ítélet napja előtt fognak onnan kijönni. Ezt nem tudjuk, hogy hol van, meg honnan fognak jönni, de jönnek majd nyugat felé nagy tömegben, és sok pusztítást fognak végezni. Tehát ez egy második jel, a nap nyugatról való felkelése után vagy előtte, ezt nem tudjuk a sorrendet. Akkor egy további jel, hogy eljön a Dajjal, el-Masih ad-Dajjal, a hamis messiás, vagy antikrisztus, ahogy a keresztények ismerik. Tehát a proféta tudósított róla, hogy el fog jönni egy ember, aki nagyon nagy hatalommal fog rendelkezni, csodálatos dolgokat fog csinálni a Földön, és az emberek hinni fognak neki. Pedig nem lenne szabad, de hogy ez próbatétel, hogy az Isten elválasztja a hívőket a nem hívőktől. Tehát eljön ez a hamis messiás, aki itt lesz a Földön egy meghatározott ideig, gonosz lesz. Tehát sok csodálatos dolgokat fog csinálni, és az emberek ezért követni fogják, de hogy romlást okoz a Földön. És utána el fog jönni Jézus, béke legyen vele, vissza fog jönni, és amikor a hamis messiás találkozik Jézussal, béke legyen vele, akkor ő meg fog halni a hamis messiás. És Jézus igazságos uralkodóként fog a Földön uralkodni, az iszlám törvényei szerint, hitünk szerint. Tehát ez is egy jel, hogy Jézus, béke legyen vele, eljön. Egy további jel, hogy fog jönni a Földből egy teremtmény, vagy egy állatszerűség. Hát, hogyha lefordítjuk, akkor ez egy állat, egy teremtmény. Arábiából, és ő megmondja az emberekről, ki a hívő, és ki a nem hívő. De nem tudjuk, hogy milyen lesz pontosan, meg csak azt tudjuk, hogy nagy lesz, és megmondja, hogy ki a hívő, és ki a hitetlen.
Tehát ő egy ítéletet hoz az emberek fölött?
Hát ő nem ítélkezik, ő csak megmondja. Tehát az Istentől kapott tudása alapján. Tehát ő nem ítélkezik, csak megmondja.
És hívőnek ki számít?
Hát az iszlám szerint az a hívő, aki ugye betartja az iszlámnak az 5 pillérét, és hisz az iszlám hitnek a hit pilléreiben. Tehát szerintünk az a hívő, hogyha hallott az iszlámról. Ha nem hallott az iszlámról, akkor az szerint a vallás szerint, amiről hallott, de eredeti formájában. Mert mi hiszünk abban, hogy a többi vallás is az Istentől származik, tehát akár a kereszténység, zsidóság, tehát Jézus, Mózes, békelyen velük és a többi proféta mind az Isten üzenetét hozták, és az üzenetükben, tehát az egy Isten hit üzenetében nincsen különbség. Csak életmódi szabályokban van eltérés. De jelenlegi formájukban a többi vallás nem ugyanaz, mint ahogy az Isten leküldte őket. Mert a könyvek sem ugyanazok, mert ugye változtak a könyvek, ezt mindenki tudja, hogy fordítások miatt, beleírások, kihúzások miatt, meg elvesztek bizonyos részei, tehát például az evangélium, ami most az emberek kezében van, ez nem ugyanaz az evangélium, amit az Isten leküldött Jézushoz, béke legyen vele, és a Tóra nem ugyanaz a Tóra jelenlegi formájában, amit az Isten leküldött Mózeshez, béke legyen vele. Tehát, de hogyha valaki mondjuk az eredeti Tórát, ahogy Mózes hozta, azt követi, és nem hallott az iszlámról egyáltalán, akkor az Isten aszerint fogja ítélni, ahogy ő élt, és amiről ő hallott, és amit követett. De hitünk szerint, hogyha valaki hallott az iszlámról, mert ez is az Istennek ugyanaz az üzenete, ugyanaz a profétája, akkor az iszlám szerint fogja ítélni az embereket. Tehát mi így hiszünk ebben.
Tehát ez azt jelenti, hogy egy keresztény, aki mondjuk hallott az iszlámról, az nem számít hívőnek ebben a felfogásban.
Hát mi muszlimok azt mondjuk, hogy a keresztény a könyv népéhez tartozik. Tehát ő ehlel kitab, mert a könyv, tehát ő is könyves vallásnak a követője. De hogy pontosan neki mi lesz a sorsa, ezt az Isten fogja eldönteni. Tehát ezt én nem tudom megmondani, hogy az Isten hogy fogja őt megítélni. Tehát mi abban hiszünk, hogy az az út, ami mi vagyunk, az iszlám útja, ez biztos. És mi ezért vagyunk rajta. Hogy a többiekkel az Isten mit fog csinálni, azt majd az Isten eldönti, de mi abban hiszünk, hogy ez az út a paradicsomba vezet. De az Isten mondja, nincs kényszer a vallásban, tehát mindenki abban hisz, amiben akar. Tehát mi legfeljebb szép szóval ismertethetjük az iszlámot az embereknek, hogy ez egy jó út, biztos út, aztán ők vagy elfogadják, vagy nem. Tehát ez nem a mi dolgunk innentől kezdve, hogy ki miben hisz, tehát mindenki saját maga dönti el, mert az Isten adott az embernek észt, adott érzékszerveket, hogy lássa a világot, győződjön meg, járjon ott a tudás után, és az ember aztán meghozza a döntését, és az Isten meg majd megítéli, hogy jól döntött, jól cselekedett, nem jól cselekedett. Tehát mi abban hiszünk, hogy ez az út biztos, és ez az út a paradicsomba vezet. De mi nem ítélkezünk az emberek fölött, tehát mi legfeljebb csak figyelmeztetjük az embereket, hívjuk az embereket, de nem mondunk ítéletet felettük, mert ez, erre nincsen jogosultságunk. Mert az Isten a profétájának, aki sokkal többet tudott az embereknél, mert proféta volt, azt mondta, hogy incsél, te csak intő vagy. Tehát, hogy és nincs hatalmat fölöttük. Tehát még a proféta sem tud ítélni az emberek fölött, mert ez az Istennek a kizárólagos joga, hogy ítéljen az emberek fölött. Tehát, hogyha visszatérünk az ítélet napjához, fog jönni ez a teremtmény, aki megmondja, hogy ki a hívő, és ki a hitetlen, az Istentől kapott tudás alapján. Akkor lesz még egy nagy jel, egy füst, tehát fog jönni egy füst, ezt nem tudjuk, hogy milyen füst, meg honnan jön, de beborítja a földet. Tehát amikor lesz egy ilyen füst, ez is az ítélet napnak egy jele. Jön egy tűz, ez az arab tábla déli részén, ott Jemen környékén fog jönni egy nagy tűz, ami tolja az embereket maga előtt az összegyűjtés helye felé. Tehát nem tudjuk, hogy hol lesz az összegyűjtés helye, de ez a tűz arra felé tereli az embereket. És van még három nagy jel, hogy a Föld meg fog süllyedni. A Föld megsüllyed keleten, a Föld megsüllyed nyugaton, és megsüllyed ott az arab félsziget környékén. Tehát három helyen a Föld meg fog süllyedni. És ez a 10 nagy jel, nem tudjuk a sorrendjüket, hogy melyik hogy fog következni. Mondjuk azt tudjuk, hogy először fog jönni a Dajjal, a hamis messiás, és utána jön Jézus. Ezt mondjuk, ezt tudjuk, hogy, mert ez egyértelmű, de ugye a többiről nem tudjuk, hogy fog bekövetkezni, milyen sorrendben, tehát vitatják a tudósok, de az biztos, hogyha az egyik bekövetkezik, utána már gyorsan fognak peregni az események, és gyorsan fog jönni, és amikor a nap nyugatról kel föl, akkor már az Isten nem fogadja el a bűnbánatot, és nincs visszatérés az Istenhez. Tehát aki bűnben volt akkor, és addig nem bánta meg, az úgy fog maradni sajnos.
És mi lesz ezután? Tehát ha megvolt a 10 nagy jel, az emberek ezek szerint akkor a tűz nyomására összegyűlnek valahol?
Utána azt tudjuk, hogy lesz egy kürtszó, tehát van egy angyal, Iszrafil a neve, és az Isten parancsára megfújja a kürtöt. És a kürtszóra, aki még életben van, mindenki meghal. Az összes teremtmény. És amikor következik a második kürtszó, akkor minden teremtmény fölkel a sírjából, és az Isten elé mennek az összegyűjtés helyén, és várnak az ítéletre. Ez egy nagyon hosszú nap lesz.
Ezt a fölkelést, ezt anyagilag képzeljük el, vagy itt már lelkekről van szó?
Itt az iszlám úgy képzeli, hogy anyagilag, tehát hogy az Isten újra megteremt mindenkit, és akkor a testek meg a lelkek egyesülnek egymással. Tehát minden lélek visszamegy testbe, ahol volt, és az Isten elé mennek, és tanúságot tesznek. Tehát itt az állatok is jönnek, és tanúságot tesznek, csak az a különbség, mert az állatoknak nem volt szabad akaratuk, nem volt felelősségük, ők megteszik a tanúságot, és aztán por lesznek, tehát ők megszűnnek létezni, mert ugye nekik nem volt felelősségük, nem volt szabad akaratuk, ezért nekik nincs elszámolásuk, és nincs jutalmuk, és nincs büntetésük sem. Viszont az embernek ugye volt szabad akarata, volt felelőssége, ezért neki van elszámolása, és van jutalmazása, és van büntetése. Tehát az emberek helyzete más. És akkor ott az Isten fog ítélni az emberek között, tehát mindenkinek a cselekedetei szerint, és mindenki a megfelelő helyre fog kerülni, tehát a cselekedetei alapján.
Most mindenki föltámad? Hittől, vagy nem?
Mindenki. 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 Tehát ez nagyon fontos, mert tehát az emberek közül vannak, akik azt mondják, hogy mondjuk elégetik magukat, és szétszórják a testüket, hogy mondjuk az Isten ne tudja őket újra teremteni. De erre az Isten azt mondja a Koránban, hogy az első teremtés volt nehéz, hogy azt megismételni már könnyű az Istennek. Tehát ez ugyanaz, mint hogyha az ember mondjuk laboratóriumban végez egy bonyolult kísérletet, először nehéz megcsinálni, utána ott minden megvan, utána már gyerekjáték, bárki megcsinálja mondjuk a dokumentáció alapján. Tehát ezért mi abban hiszünk, hogy az első teremtést az Isten megcsinálta, és ez nagy jel az embereknek, hogy ilyen hatalmasat teremtett az Isten, tehát ilyen hatalmas rendszert, ami így működik, és akkor ezt megismétli ezt a teremtést. Tehát ebben a megismétlésben már nincs akkora csoda, mint az első megteremtésében. Tehát ez Isten mindenkit feltámaszt, függetlenül attól, hogy ő hívő volt, vagy hitetlen volt, és mindenki megkapja a jutalmát eszerint. És akkor az örökké tartó lakhelyére fog bekerülni.
Ezt hol képzeljük el? Ez a Földön lesz, vagy pedig egy virtuális valóság?
Na, hát az iszlám azt mondja, ugye van a világegyetem, amit mi ismerünk, és amit mi végtelennek ismerünk, amiben a Föld, a csillagrendszerek vannak. Tehát ez az iszlám szerint, ez az első ég, és benne a Föld. És ennek valahol van vége, mi nem tudjuk, tehát mi azt mondjuk, a modern tudomány, hogy ez végtelen. Az iszlám azt mondja, hogy nem, ennek van vége, és utána jön a második ég, és annak is valahol van vége, aztán jön a harmadik ég, és így van a hét ég. Tehát ezek ilyen rétegekben vannak egymás fölött.
Ez tudományosan akár dimenzióként is elmondható.
Hát erről nem tudok nyilatkozni, mert szóval az iszlám az nagyon óvaint attól, hogy amiről nincs tudásunk, ne menjünk bele feltételezésekbe, mert akkor hibázunk mondjuk a vallás szempontjából. Tehát mi abban hiszünk, hogy ez a hét ég így egymásba ágyazódva megvan, és amikor jön az ítélet napja, az egész elpusztul. Mert ugye a Koránban, amikor az ítélet napjáról tudósít bennünket az Isten, akkor azt mondja, hogy megremeg a föld, és a hegyek porrá válnak, a tengerek felrobbannak, a nap közel jön, tehát végülis olyan, mint mondjuk egy szupernovának, vagy egy csillagnak a halála lezajlódik, hogy kitágul és közeledik a Földhöz, és a tengerek felrobbannak, nagy meleg lesz, a hegyek porrá válnak. Tehát az egész teremtés megsemmisül, és az Isten újra teremti az egészet.
Tehát itt nem csak a Földről van szó.
Nem, igen, és az Isten újra megteremti, tehát egy kicsit más formában, tehát nem teljesen ugyanabban a formában, egy kicsit más formában, és akkor ugye ezen a újra teremtett világon lesz az ítélet. És akkor ott lesz a jutalmazás, és ott lesz a büntetés. Tehát akkor is lesz egy világ, lesznek az emberek, nem teljesen ugyanabban a formában, tehát nem pont ugyanúgy, ahogy most, mert az már egy örökké tartó lesz. Mert ugye ezt, amikor az Isten megteremtette a világot, akkor a Koránban azt mondja az Isten, hogy megteremtettük az egeket és a földet, és akkor távolítjuk. Tehát végülis tágul a világegyetem, ez bizonyított tudományosan is, hogy van tágulása, de hogy ez a világ, amiben most élünk, ez nem egy örökké tartó világ, mert ennek van vége. Tehát ez az ítélet napja, amikor az egész megsemmisül, és utána az Isten újra teremti, és az a világ azért lesz más, mert az már örökké szóló világ lesz. És ott lesz az örökké tartó jutalmazás, és ott lesz az örökké tartó büntetés. Tehát ez nem, tehát hitünk szerint ez nem egy virtuális dolog lesz, mert az embereknek lesz testük, és a lelkek a testekben lesznek, és így kapják meg a jutalmazásokat. Tehát tudjuk, hogy például a paradicsomban lesznek lakhelyek, kertek, gyümölcsök, de persze az Isten azt mondja a Koránban, hogy hasonlóság van a nevekben, mert ugye hogyan lehetne elmagyarázni az embereknek olyat, amit még nem láttak, nem tudnak elképzelni, csak az ismert fogalmakkal. Tehát például az, hogy vannak gyümölcsök, de azok a gyümölcsök nem olyan gyümölcsök lesznek, amiket mi most ismerünk, csak hogy az emberek valami fogalmat tudjanak róla alkotni, mert azt tudjuk szintén az Istentől, hogy a paradicsom az egy olyan hely, amit még szem nem látott, fül nem hallott, és a képzelet nem tudja elképzelni. De valamilyen fogalmakkal az Isten leírta nekünk, hogy azért mégis tudjuk, hogy ez egy nagyon jó hely. És ugyanígy a pokol, hogy arról is van leírás, de nem tudjuk elképzelni, hogy az milyen az a pokol, milyen a tűz, milyen a kínzás, mert tudjuk, hogy a tűz az meleg, de a pokol tűze az még melegebb és még rosszabb. De hogy valami fogalmat az ember tudjon alkotni róla, tehát ezért az Isten az ismert fogalmakat használva írta le nekünk. De hogy pontosan milyen, azt nem tudjuk, de ez majd az elkövetkező örökké tartó világban kerül sor erre a büntetésre és jutalmazásra.
Ebben az örökké tartó világban, akkor az összes eddig élt ember vagy a pokolban, vagy a paradicsomban ott lesz.
Igen. És nem csak ember, hanem a más teremtmények is, mert ugye vannak olyan teremtmények, akiket nem látunk, tehát vannak a dzsinnek, és a dzsinnek is ugyanúgy, mint az emberek, meg lesznek ítélve.
Ők micsodák?
Tehát, hogyha úgy veszük, a Koránból és a Szunnából tudunk háromféle teremtményről, vannak az emberek, vannak a dzsinnek, és vannak az angyalok. Azt tudjuk, hogy az angyalokat az Isten előbb teremtette, mint az embereket, és őket fényből teremtette. És az angyalok, azok ugye nincs nemük, nem házasodnak, és nincs szabad akaratuk sem, tehát ők az Isten feltétel nélküli szolgái. Nem követnek el hibákat, 100%-val teljesítik az Istennek a parancsát. Vannak a dzsinnek. A dzsinnekről tudjuk, hogy őket is előbb teremtette, mint az embereket, az Isten, és a dzsinneket tűzből teremtette, de olyan tűzből, aminek nincs füstje. És akkor a dzsinnek, azok az emberekhez hasonlatosan szabad akarattal rendelkeznek, népekben, törzsekben, családokban élnek, házasodnak, szaporodnak, és szabad akaratuk van, és elszámol velük az Isten, és vannak köztük hívők, meg vannak köztük nem hívők.
Ezeket mi látjuk?
Nem látjuk őket, se az angyalokat, se a dzsinneket nem látjuk, de meg tudnak jelenni olyan formában, hogy tudjuk őket látni. Tehát például az angyal, Gábriel angyal, béke legyen vele, tehát ő például Máriának megjelent, ugye, amikor elhozta az Isten üzenetét, hogy fiút fog szülni. És belefújt Máriának a ruhaujján keresztül az Isten akaratából, tehát a lelket belefújta. Mégis meg tud jelenni olyan formában, hogy az emberek tudják látni. A dzsinnek is néha meg tudnak jelenni olyan formában, hogy az ember tudja őket látni, de általában őket nem lehet látni. És akkor jön van az ember, porból vagy agyagból teremtett. Tehát ezt tudjuk, hát a kereszténységben, a zsidóságban is megvan a teremtős története, az Isten Ádámot, béke legyen vele, a földből, vagy agyagból, vagy porból teremtette meg, és fújt bele a lelkéből. Tehát az ember így lett teremtve, tehát van ez a három teremtmény, és a sátán, ugye a sátánról is ugye tudjuk, hogy van, és az embernek a nyilvánvaló ellensége, a sátán egy dzsinn volt, vagy hát nem volt, hanem most is dzsinn, de egy olyan dzsinn volt, aki az Istennek nagyon jó hívő szolgája volt, és ezért az Isten felemelte a rangját, és az angyalok közé tette. És ott szolgált az angyalok között. És amikor az Isten megteremtette Ádámot, béke legyen vele, megparancsolta az angyaloknak, hogy boruljanak le. És az angyalok leborultak, tehát a Koránban van, az Isten mondja, kivéve Iblist, ez a sátánnak a neve, aki dzsinn volt, és nem borult le. És Iblis azt mondta, hogy miért boruljak le, mikor én jobb vagyok, mint az, mert engem tűzből teremtettél, őt meg földből. És ezért az Isten megátkozta, és eltávolította abból a helyzetből. De a sátán megesküdött, hogy ő ki fogja téríteni az útról az Istennek a szolgáit. Tehát azon lesz, hogy az emberek romlásba menjenek. És az Isten azt mondta neki, hogy a jó szolgákat nem tudja eltéríteni, mert azokat az Isten megvédi. Tehát ha valaki hisz, jó tetteket cselekszik, akkor az védelmet kap az Istentől a sátán ellen. Csak akik úgy nem nagyon hisznek, nem csinálják a jót, azokat a sátán egész életükben piszkálni fogja. De az Isten figyelmeztette Ádámot, az első profétát, hogy a sátán az ember nyilvánvaló ellensége. Mert a sátán ott van, tehát minden embert próbál kitéríteni az útjáról. Tehát, hogy ezek a teremtmények vannak, amikről tudunk, és ugye nem látjuk őket. De még lehetnek más teremtmények is. Csak hát ugye mi abban hiszünk, hogy ugye a világnak van egy megismerhető része, tehát ami tudományosan megismerhető, tehát ezeket mi tudjuk mérni, meg tudjuk figyelni, tehát ez van. Akkor van a rejtett dolgok, amik nem megismerhetőek, mert nincsenek olyan eszközeink, nincsenek olyan lehetőségünk, hogy ezekbe be tudjunk hatolni, és az ezekről származó tudásunk, az csak a profétáktól származik, tehát hogy a profétáknak adott sugallat következtében ők tudtak az embereknek beszélni bizonyos dolgokról, a rejtett világot illetően, illetve az Isten kinyilatkoztatott könyveiből tudunk ebből bizonyos dolgokat, de hitünk szerint az Isten csak annyit árult el ezekről a dolgokról, amennyi nekünk feltétlenül szükséges ahhoz, hogy sikeresek legyünk itt a Földön, tehát az Isten útján tudjunk járni, és elnyerjük az Isten jutalmát a feltámadás napján. És a többit az Isten nem árulta el. Tehát ugyanígy saját magáról sem árult el minden, csak bizonyos dolgokat árult el, és mi ezeket tudjuk, és ezért mi nem mondunk olyat, amiről nincs tudásunk. Tehát ezért nagyon óvatosak vagyunk a rejtett dolgokat illetően, és inkább azt mondjuk, hogy nem tudom, vagy ezt csak az Isten tudja, tehát ezért nagyon-nagyon óvatosan beszélünk ezekről.
És ebben az újra teremtett világban sátán jelen lesz?
A sátán nem fog belépni a mennyországban, de a világban jelen lesz, mert ő a pokolba fog menni. És tehát az iszlámban nem a sátánok kínozzák az embereket a pokolban, hanem a poklot angyalok felügyelik, tehát az Istennek a feltétel nélküli szolgái, és a sátánt magát is a pokolban fogják kínozni. Mert a sátán, tehát a sátán, hogyha belegondolunk, ő hisz az Istenben, mert ő ott volt, ő tudja, ő beszélt az Istennel, tehát ő hisz, de nem engedelmeskedett. Tehát ő neki a büntetése teljesen jogos, és ő nem tud visszatérni az Istenhez, mert tehát neki bizonyossága volt, és mégis megtagadta az Isten parancsát. Tehát neki más a helyzete, mint az embereknek, akik mi, ugye nincs tudásunk, mi hiszünk, aztán reménykedünk az Isten jutalmában. De a sátánnak tudása volt, ő ott volt, tudta, látta, beszélt vele. Azt nem tudom, hogy látta ezt, bocsánat, ez, de ott volt, látta, hogy mi történt. Látta a Ádámnak a teremtését.
Ugyanebben a kategóriában a dzsinnek is beletartoznak.
Hát igen, csak a dzsinnek közül ugye nem minden dzsin volt ott, mert a dzsinnek szaporodnak. És a dzsinneknek vannak népeik, meg törzseik. És az iszlám azt mondja, hogy van a dzsinnek közül egy törzs, a Beni Iblis, tehát az Iblisnek a fiai, vagyis a sátánnak a leszármazottai, ők soha nem lesznek hívők. Mert ők követik a apjuknak a vonalát, de a többi dzsin, a többi család, vagy más családokból származó dzsinnek, azok lehetnek hívők, meg lehetnek nem hívők, de a sátánnak a leszármazottai soha nem lesznek hívők, és minden ember mellett ott van valamelyik közülük, és az ember próbálja kitéríteni a jó útról. Tehát olyan dolgokra sugalmazza, sugdosa a fülébe hitünk szerint, hogy az ember rosszaságot kövessen el.
Ez valami olyasmi csinyér értve, mint a mentőangyal a kereszténységben, mindenki hát, ennek van valaki saját.
Az embernek angyala is van, tehát minden emberrel van angyal is. Tehát eleve van velünk két angyal, jobb oldalt, bal oldalt, akik felírják a mi tetteinket. Tehát a jobb oldali felírja a jó tetteinket, a bal oldali felírja a rossz tetteinket. Mert ugye az elszámolás napján az emberek fognak kapni, az Isten azt mondja, hogy írást vagy könyvet, amiben benne lesz minden cselekedetük, a kicsi és a nagy is. És akkor nem lesz vita, mert akkor ott lesz, hogy ezt csinálta az ember, ezt csinálta, ezt csinálta, ezt csinálta, és akkor nem tud mit mondani. Tehát saját maga ellen lesz a tanú. És tehát erről sok van a Koránban, hogy az emberek, akik látják a könyveiket, nagyon csodálkozni fognak, hogy milyen feljegyzés, hogy semmi se maradt el belőle. És vannak más angyalok is az ember körül, akik próbálják megóvni, figyelmeztetik, mert vannak olyan eseteket, mindenki tud ilyet, hogy elgondolkozva megy, és akkor hirtelen kinyitja a szemét, és megáll, és az nem is tudja, hogy miért, és egy autó elrohan előtte. Tehát, hogy akkor mi abban hiszünk, hogy az angyalok próbálnak segíteni az embernek, de hát ugye, amikor eljön a halál, akkor azt nem tudjuk megváltoztatni. Tehát az emberrel angyalok is vannak állandóan, és sátán is van az emberrel állandóan, aki próbálja piszkálni, próbálja, hogy menjen a rosszba, mert a sátán esküdtet, hogy magával viszi az embereket a pokolba bosszúból. Mert ugye, ami történt Ádám teremtésekor. Tehát, hogy a sátán az embereknek az ellensége.
Ebben az újonnan teremtett világban ezek szerint ez egy ilyen duális világ lesz paradicsommal és a pokollal. Lesz más hely, vagy pedig ebből a két részből
tehát
áll az
egész? Mi abban hiszünk, hogy nincs más hely, tehát van paradicsom és pokol. Ebből a szempontból lehet mondani, hogy duális, de egy ember két helyen nem lesz, tehát vagy a paradicsomban, vagy a pokolban lesz.
És akkor ezek a döntések már megmásíthatatlanok, és az örökké valóságig tartanak.
Igen. Az Isten figyelmeztetett bennünket, hogy nem ez az igazi élet, ami itt van. Mert az ember életének szakaszai vannak. Mert ugye, amikor az ember megfogan az Isten engedelmével, akaratából, akkor ugye van a magzati, vagy embrionális magzati lét, hogy az anya mélyben, ahol az ember egy nagyon szűk helyen van, a magzat, meg az, vagy az embrió, vagy a kisgyerek el sem hinné, hogy kint milyen tágasság van. De amikor kijön az ember, akkor ugye nem is emlékszik, hogy mi volt a korábbi életében, az anyamében. És ugyanígy vagyunk ebben az életben, hogy azt hiszük, hogy ez az élet, és akkor jön a halál és vége, de ez nem igaz, mert a halál csak egy szakasza, egy lezárul, tehát a szakasznak a vége, amivel egy új szakasz kezdődik, a sír szakasza. És akkor az ember van a sírjában, és annak is van vége a feltámadással. Akkor van az ítélet, és utána paradicsomba kerül az ember, vagy a pokolba. De nem szabad hitünk szerint, tehát az Isten arra tanít bennünket, hogy ne higgyük azt, hogy ez az élet, ez minden, mert ez olyan, hogy ezt az élet nagyon tágas a magzati élethez képest, de a túlvilági élet sokkal tágasabb ehhez az élethez képest, tehát nem ér véget a történetünk ezzel, nem szűnünk meg létezni, tehát utána is vannak történések, ugye a sírban is történnek bizonyos dolgok, de ezek nagyon nagy témák, tehát nagyon nagy irodalma van az iszlámban, hogy akkor mi történik, mert az már felkészülése a feltámadás napjára, mert ugye akkor már az embernek véget ért a cselekvő képességének az időszaka, jön a várakozás, ott is történnek bizonyos dolgok, és akkor a feltámadáskor lesz majd az ítélet feltámadás után.
A túlvilágon emlékszik az ember arra, hogy mi volt ezen a világon?
Mivel van az elszámolás, mindenki megkapja a könyvét, és akkor az Isten előtt a cselekedetekről számot kell adni, hogy mi történt. És hogyha az ember próbálná tagadni, jönnek a tanúk, az állatok, a tárgyak, a növények, tehát tanúságot tesznek, hogy igen, azt csináltam. Az emberek tanúságot tesznek egymás ellen, hogy bántott engem, ellopta tőlem, jó volt hozzám, tehát mindenki tanúságot tesz a másikról, és az ember nem tud vitatkozni saját magával.
A túlvilágon fognak szaporodni az emberek? Lesznek családok, férj-feleség?
Ott szaporodni nem fognak már, de a férjek, feleségek, ha a mennyországba kerülnek, lehetnek együtt. Tehát ott az emberek ott lesznek, jól érzik magukat, tehát az hitünk szerint egy örökké tartó jólét, örökké tartó élvezet, gondok, problémák nélkül. Én nem tudom, hogy ez pontosan hogy lesz, ezt nem tudom megmondani, de abban hiszünk, hogy ez egy örökké tartó élvezet, míg a pokol ugye egy örökké tartó büntetés lesz, ami meg nem szűnik, mert az emberek nem fognak meghalni a pokolban, csak azt tudják kívánni, hogy bárcsak a halálunk a vég lett volna, bárcsak ne lett volna feltámadás, bárcsak por lettünk volna, és meghaltunk volna, és vége lett volna a történetünknek, ezt fogják kívánni. De az Isten, ugye az Isten igazságossága miatt van szükség erre a feltámadásra, mert az emberek cselekszenek az életben, van, aki jól, van, aki rosszul, de aki mondjuk egész életében rosszul cselekedett, igazságtalan volt, akkor ő meghalt és kész. Tehát, hogy az Isten igazságot tesz, rendezi mindenkinek a számláját. Az Isten megmondta, hogy adott útmutatást az embereknek, tehát könyveket nyilatkoztatott ki a profétáink keresztül, és azt mondta, hogy ha e szerint éltek, akkor boldogulni fogtok. A túlvilágon jó sorotok lesz. Ha nem e szerint éltek, akkor büntetésetek lesz, és a túlvilágon örökké szenvedni fogtok. És az ember eldönti, hogy mit szeretne csinálni. Tehát az Isten megmondta ezt előre, hogy ez a helyzet, és aztán az ember cselekszik, ahogy jónak látja. És az Isten tudósított bennünket arról, hogy lesznek emberek a feltámadás napján, akik bűnösök voltak, és azt fogják kívánni, hogy bárcsak visszamehetnénk, talán jól cselekednénk. De hát ugye akkor már nem lehet visszamenni, mert a cselekvés az itt van most. És amikor meghaltunk, akkor kész, vége van. És akkor az ember nem mentegetőzhet azzal, hogy hát, hogy én nem tudtam. Mert az Isten arra parancsol, hogy az ember tanuljon, tudja meg, járjon utána, nézze meg az Isten jeleit. Az Isten mondja, hogy jeleket adtunk nektek. Tehát itt az ég, és a föld, a teremtés, az élővilág. Tehát ahogy amilyen bonyolult rendszer, akár maga az ember, hogy milyen csodálatosan működik, hogy ez véletlenül jött volna. Meg hogy a bolygók, a csillagrendszerek, ahogy működnek. Tehát ez is jel az emberek számára, hogy akkor ebből gondolkodjunk el, hogy hát ez nem csak így magától jött ide, hogy jött ez ide, és akkor az ember így vannak jelek, amik rávezetik az embert arra, hogy van Isten, és ez az Isten egy hatalmas teremtő, hatalmas jeleket adott, és ugye az Isten ezen túl még küldött útmutatást is, mert ugye ez még ebből az ember még nem tudja meg, hogy hogyan kell az Istent szolgálni a jelekből, csak rájön arra, hogy van Isten, és az Isten hatalmas és csodálatos képességekkel rendelkező teremtő, de nem tudja, hogy kell szolgálni. Ezért az Isten küldött útmutatást a profétákon keresztül, könyveket, hogyha az ember így él, akkor sikeres lesz. Tehát, hogy milyen hitétek, milyen cselekedeteket kell végeznie, hogy sikerre jusson. És akkor, hogyha az ember ezt betartja, akkor sikeres lesz. Mert az Isten a teremtő, ő alkotta ezt a rendszert, mi csak a rendszer részei vagyunk, és a rendszernek a része sosem tudja az egész rendszert megismerni, mert ő nem tudja a rendszert kívülről nézni. Tehát olyan, mint mondjuk egy nagyon bonyolult gépben egy alkatrész, az alkatrész tudja a feladatát, de ő nem tudja, hogy a gép mit csinál. Tehát az ember is ugyanígy van, hogy mi benne vagyunk a rendszerben, az Isten megmondta nekünk, hogy mit kell csinálni, hogyan kell élni, adott egy útmutatást, tehát mint a gyártó ad egy katalógust, hogy így kell működtetni a berendezést, és hogyha így működik, akkor jól fog működni. De mi nem tudjuk az egészet megérteni, és az Isten figyelmezteti az embert, hogy az ember ne gondoljon magáról túl sokat, mert volt olyan időszaka az embernek, amikor nem volt említésre méltó dolog, meg amikor csak egy kilövelt spermacsepp volt, és aztán egyesült a petesejtel, és akkor lett belőle ús lett, és akkor végül gyermekként megszületett. Tehát az ember ne gondoljon magáról túl sokat, mert hogy ugye mi volt nehezebb, az embert megteremteni, vagy az egeket és a földet? Tehát az ember néha túl magasra teszi magát, és túl sokat gondol magáról, de az Isten mondja, hogy hát ez nem úgy van.
Tehát akkor az univerzum és a világegyetem története alapvetően két részből áll. A teremtéstől a világ végéig az a világ, amiben mi létezünk. A világ végén ez a világ megszűnik létezni, és egy örökké való új világ, túlvilág jön létre, aminek nem lesz vége.
Hát így is, igen, lényegében, de ezt úgy, hogyha az iszlám tudósai ennél több szakaszt különböztetnek meg, mert mondják, hogy volt az, amikor ugye nem volt semmi, a teremtés előtt, akkor lett a teremtés, akkor ugye van ez a mostani teremtés, ennek vége lesz, és lesz egy új teremtés, tehát amit megismétli az Isten a teremtést, és akkor annak már nem lesz vége. Tehát, hogy a semmiből a világ, akkor megsemmisülés, és aztán megint.
De ebben az is benne van, hát ugye a tudomány álláspontja szerint, hogy ez a mi világunk az fejlődik. Ja, az ősrobbanástól, vagy teremtéstől kezdve történnek benne dolgok.
Igen.
A túlvilág már nem egy evolválódó világ lesz, hanem egy statikus, a világ maga is.
Tehát most én úgy fogalmaznám, hogy ez nem biztos, hogy fejlődés, inkább azt mondanám, hogy változás. Tehát, hogy változik, és a másik az tudomásunk szerint nem fog változni. Igen. Tehát, hogy itt vannak változások, ezt tudjuk, hogy az Isten is megmondta, hogy ez a világegyetem tágul, tehát, hogy távolítja, kitágítja. És ezt a tudósok is bizonyítják, hogy van tágulása a világegyetemnek, de azt senki nem tudja megmondani, hogy ez mikor lesz ennek vége, mert ugye bármikor összeroppanhat a rendszer, és mi abban hiszünk, hogy amikor az Isten azt akarja, hogy ez összeroppanjon, akkor össze fog roppanni. Lehet számításokat, végeznek ilyen számításokat, hogy a napnak mennyi ideje van, de mi abban hiszünk, hogy amikor az Isten azt mondja, hogy vége, akkor vége lesz. Uh-huh. És ezt nem tudjuk, hogy mikor fog bekövetkezni, de mi úgy tudjuk, hogy ez nincs messze, mert a proféta azt mondta, hogy közel van, mert megkérdezték. Az Isten mondja a profétájának a Koránban, hogy kérdeznek téged az óráról. Tehát ez a ítéletnapjának az egyik jele, hogy mikor van annak az elrendelt ideje. Akkor utasítja az Isten a profétáját, mond, Uradnál van annak az elrendelt ideje. Tehát a proféta sem tudta megmondani, hogy mikor van, mert csak az Isten tudja. Az angyalok sem tudják, senki sem tudja. De az biztos, hogy nincs messze, de azt nem tudjuk, hogy ez a közel meg a messze, ez mennyi, hány, 100 év, 1000 év, de hogy közel, amikor a proféta mutatta, hogy én és az ítélet napja közel vagyunk, tehát hogy más proféta már nem jön, de lehet, hogy ez sok év még, de lehet, hogy nagyon kevés.
Tehát akár a mi életünkben is bekövetkezhet.
Akár a mi életünkben is bekövetkezhet, de lehet, hogy csak utána. De egy biztos, hogy hirtelen fog jönni, tehát lesznek a jelek, amik megelőzik, de ő is utána fog jönni. Tehát lehet, hogy a mi életünkben, lehet, hogy nem a mi életünkben, de el fog jönni. De nekünk úgy kell készülnünk, hogy ugye, mert az ember azt nem tudja, hogy mikor hal meg. Tehát, hogy vagy meghalunk az ítélet napján, amikor ugye jön és megfújják, az angyal megfújja a kürtöt, és akkor meghalunk, vagy meghalunk előtte. De ugye az embernek, tehát úgy kell élnie az iszlám tanítása szerint, az egyik kalifa, Omar ibn Khattab azt mondta, hogy az ember számoljon magával, mielőtt számolnak vele. Tehát, hogy számoltassa el magát, mielőtt az Isten számoltatja el. Tehát, hogy úgy éljen, hogy minden nap rendezze le, hogy ennyi jót tettem, ennyit hibáztam, a hibáimat javítsam ki, mert nem tudom, hogyha még este éltem, reggel fogok-e még élni. Vagy hogyha reggel éltem, akkor este fogok-e még élni. Mert semmi garancia nincs, mert senki nem tud akár 5 percet sem garantálni magának. Persze az ember reménykedik, hogy hát nem 5 perc múlva, vagy nem most, de semmi garancia nincs, mert sok ilyen történetet ismerünk, hogy emberek úgy halnak meg, hogy semmit se tudtak mondani. És hogyha valaki éppen hibázott, bűnt követett el előtte, vagy éppen akkor, és meghal, és akkor úgy halt meg, hogy nem tudta javítani a hibáját.
Gyerekekkel mi a helyzet? Mennyország vagy pokol?
Hát mi abban hiszünk, az iszlám arra tanít minket, hogy a gyermeknek, ugye a vallási nevelését azt el kell kezdeni, tehát folyamatosan nevelni kell a gyereket, de a gyerek serdülőkorától válik felelőssé. Tehát serdülőkor előtt ő más helyzetben van, mint serdülőkor után.
Tehát a kisgyerek,
ha kisgyerek meghal, az a tudósok többsége szerint az a mennyországba kerül, mivel hogy ő nem felelős a tetteiért, mivel hogy még a szellemi érettség kora előtt van.
És akkor ő kisgyerekként fog élni?
Nem. Hitünk szerint, amikor az Isten feltámasztja az embereket, akkor kicsit más formában lesznek, tehát fiatalok lesznek, tehát nem abban a formában lesznek, ahogy meghaltak, de nem gyerek lesz.
Mennyire lesz jelen Isten a paradicsomban? Hogyan fogják az emberek érzékelni Isten jelenlétét?
Isten ott lesz tehát Isten ott van mindenhol, tehát közel van hozzánk. Tehát a Koránból annyit tudunk, hogy a legnagyobb jutalom a paradicsomban az az, és ez csak a legjobb hívőknek lesz, hogy láthatják az Istennek az arcát. Tehát a legjobb hívőknek lesz ez a jutalma. Tehát az Isten a legjobb emberek számára még látható is lesz az ő arca. De hogy ezt a jelenlegi formánkban nem tudjuk az Istent látni, tehát nem bírnánk elviselni az ő látványát, mert tehát annyira nagy a különbség köztünk, mert a Koránból tudjuk, hogy egyszer Mózes béke legyen vele, kérte az Istent, hogy hadd lássa őt. És akkor az Isten azt mondta Mózesnak, béke legyen vele, hogy nézze meg azt a hegyet. És akkor az Isten megmutatta magát a hegynek, és azt mondta, hogy ha a hegy a helyén marad, akkor Mózes tudja látni az Istent. De a hegy porrá zúzódott, és akkor Mózes levetette magát a földre, mint akit villámsújtott, és kérte az Istennek a bocsánatát, hogy túl sokat kért, mert most már látja, hogy ez lehetetlen. Tehát jelenlegi formánkban, jelenlegi korlátolt érzékszerveinkkel azt a látványt nem tudnánk elviselni.
Elhangzott Változatok világvégére. A muszlimok nézete. Sulog Zoltánnal Hargitay Henrik beszélgetett.